A balga és a bölcs. 14. Zsoltár. Azt mondja szívében a balga tag, nincs Isten. Megromlottak, utálatosságot cselekedtek, nincs, aki jót cselekedjék. Az Úr letekint a mennyből az emberek fiaira, hogy lássa, van-e közöttük értelmes, aki keresi Istent. De mindnyájan elhajlottak egyaránt, megromlottak, nincs, aki jót cselekedjék, nincs egy sem. Hát nem tudják a gonosz tévők, akik úgy eszik népemet, mintha kenyeret ennének, az Urat pedig nem hívják segítségül? Hogy bizony rettegni fognak, mert az Isten az igaz nemzedékkel van. A szegény tervét kicsúfolhatjátok, de az Úr az ő bizodalma. Bár csak eljönne Sionról Izrael szabadulása, amikor az Úr jóra fordítja népe sorsát, örül majd Jákob, és vigadozni fog Izrael. A 14. Zsoltár a meglepetések Zsoltára. Három fő állítása van, és mind a három nagyon meglepő. Először is különös, hogy minden bevezető nélkül rögtön egy ilyen sokkoló mondattal kezdődik, azt mondja szívében a balgatag, nincs Isten. Hát hogy kerül a Bibliába, egy zsoltárimába, első mondatba, az ateizmus gondolata? Hogyan? A második fejbeverő állítás az, hogy az emberek között nincs igaz. Egy sem, senki, se a múltban, se most nincs. Hát hogyan értsük ezt? Ezt a két kérdést fogjuk ma föltenni. Van még egy harmadik is, de az már nem fér bele a mai időnkbe, csak elmondom, miért van az, hogy a zsoltáros az ateistát egyszerűen balgának, míg az istenes, istenkereső embert meg értelmesnek vagy bölcsnek mondja. Így, hát nem túlzás ez, milyen alapon? De mondom, erre egy későbbi alkalommal kerül majd sor. Tehát. Mondja szívében a balgatag, nincs Isten. Így kezdődik a Zsoltár. Alig ha hihető, hogy a zsidóság ókori történetében bármikor bárki kiejtett volna a száján egy ilyen mondatot. Nem is erről van szó, mert a költő hozzáteszi, hogy a balgatag szívében mondja ezt, nem szájjal, hangos szóval, hanem a szívében. A szív nem a testi, hanem az úgynevezett szellemi szív a Bibliában az ember teljes szellemi-lelki életének a forrását, központját és összehangolóját jelöli, és a Biblia azt tanítja a szívről, hogy itt fogannak meg a tudat szintjét már megelőzve a gondolatok, érzések és akarások. A szív a forrása, a kiinduló pontja a lélek, a psziché e három funkciójának, gondolkodás, érzelem, akarati világ. Ahogy az Ószövetség és Jézus is mondja, hogy a szívből származik minden rossz, és persze minden jó is, minden, ami csak van az emberben. A szív minősége határozza meg tehát az ember minőségét. Mondhatnám, hogy a szív maga az ember. És most itt a zsoltárbéli balgatag, anélkül, hogy a szájára venné Isten nevét, személyisége legmélyén, a szívében, egész lényével, plusz életvitelével tagadja őt. A modern, ilyen elméleti ateizmust azt a Biblia nem ismeri. Annál inkább a gyakorlati Isten tagadást, amivel itt is találkozunk. A zsoltár alaphelyzete tehát az, hogy a balgatag, így az egész ember mondja, életvezetésével mondja azt, hogy nincs Isten. A költeményt a hagyomány szerint Dávid írta, de az újabbkori tudósok szerint később valamikor a fogság után keletkezhetett. Ekkorra valóban megjelenhetett a nincs Isten életérzés. A babiloni fogságból való hazatérés után a Krisztus előtti 6.-5. század körül az addig még több-kevésbé egységes zsidó vallás különböző ágazatokra oszlott, azokra az úgynevezett kegyesekre, akik tovább is ragaszkodtak Istenhez, a Tórához, az ősi hagyományokhoz, plusz azokra a liberálisabb gondolkodásúakra, akik az ősi vallást számos ponton már nem követték. Utóbbiakból kerülhetett ki az itteni balgatag embertípusa, a gyakorlati ateista. Ebből a két csoportból jöhetett létre később a farizeusok és a szadduceusok irányzata, akiknek a vallási ellentéte Jézus korára az első századra szakadékká mélyült. A Zsoltár kora óta, az ókor óta az ateizmus tömegjelenséggé lett. Sokféle változata alakult ki. Vannak, akik nem kimondottan ateisták, inkább agnosztikusok. Hát, hogy ők nem tudják eldönteni, van-e Isten vagy nincs, ezért a gyakorlatban nem létezőnek veszik, és úgy is élnek. Aztán vannak, akik úgymond tudományos alapon úgy találják, hogy a világ megértéséhez nem szükséges feltételezni Istent, ezért nem hisznek benne. Mások szerényebben beismerik, hogy ők nem tudják bizonyítani, hogy nincs Isten, de az a lehetőség, hogy van egy Isten, erősen taszítja őket. Hát ők érzelmi alapon ateisták. Aztán vannak, akiknek nincs egy szál gondolatuk, egy halvány lila gondolatuk sem a kérdésről, hanem kritika, gondolkodás nélkül elfogadják a korszellemet, az általános felfogást, és egyszerűen Isten nélkül élnek. Hát talán ők hasonlítanak legjobban a 14. zsoltárbeli balgatagra. Minden esetre ma ez a fajta gyakorlati ateizmus a legtipikusabb jelenség. Az emberek többsége úgy véli, az ateizmus az egy ilyen modern fejlemény, kezdete nagyjából a fölvilágosodás korára tehető, de ez nem igaz. Az ateizmus tömegjelenségé talán csak ugyan az újabb korokban vált. De a bibliai őstörténet szerint az istenellenesség, az istentelenség már az ősidőben megjelent az emberiség őskorában a paradicsomban. És a helyzet rövidesen odáig fajult, amit a Zsoltár második meglepő állítása úgy ír le, hogy amikor az Úr letekint a mennyből és körülnéz az emberek között, azt látja, hogy mindnyájan elhajlottak, egyaránt megromlottak, nincs ki jót cselekedjék, nincsen csak egy sem. Hát teljesen ennyire tragikus volna a helyzet. Hogyan történhetett így? Hogyan alakulhatott ki az ateizmus? Hát egy nagyon mély elemzést ír erről Pál apostol a római levél első fejezet 18-as verssel kezdődő szakaszában, három fázist különít el. Ezt olvasom, kikihagyva pár dolgot. Első szakasz. Tehát római levél első fejezet 18-as verstől. Isten haragja ki van nyilatkoztatva az égből azoknak az embereknek az egész istentelen viselkedése és igazságtalansága ellen, akik igazságtalansággal elfojtják az Istenről szóló igazságot. Ugyanis, amit tudni lehet Istenről, az nyilvánvaló előttük, mert Isten kinyilvánította nekik. Hiszen az, ami láthatatlan benne, örök ereje és istensége, a világ teremtése óta alkotásai alapján értelemmel fölismerhető. Éppen ezért nincs mentség számukra. Mivel ők bár megismerték Istent, nem dicsőítették Istenként, és nem adtak hálát neki, hanem üressé váltak okoskodásaikban, és érteni nem akaró szívük elsötétedett. No, e szerint, Pál szerint, Az ateizmus az úgy kezdődött, hogy az emberek tudatosan és akarattal hagyták el Istent. Nem tudatlanságból, mert jól tudták, hogy Isten van, és hogy teremtő. Ez az első állomás. Majd pedig jön a második állomás, a 22-es verstől. Bölcseknek mondták magukat, és esztelenek lettek. Fölcserélték a halhatatlan Isten dicsőségét halandó embereknek, sőt madaraknak, négylábúaknak, csúszó mászóknak a képmásával. Így Pál. Az emberek azért utasították el Istent, mert ők szabadok akartak lenni. Nem akartak Istentől függő helyzetben élni. De, mondja Pál, ahelyett, hogy Isten nélkül most már szabadokká lettek volna, azonnal új isteneket, bálványokat kerestek, embereket, nagy királyok, vezérek, különféle állatokat, a természet olyan erőit kezdték istenként tisztelni, mint a nap, a hold, vagy maga a föld. Ma más bálványokat keresnek az emberek. Pénz, siker, testkultusz. És itt van. De ez egyáltalán nem más, mint a legprimitívebb bálványimádás. Ha az emberek elhagyják az egyigaz Istent, szükségképp bálványoknak vetik alá magukat, és így lesznek igazi rabszolgákká. Na, ez tehát a második állomás, és a harmadik, folytatja az apostol a 24-es verstől, az pedig az erkölcs megromlása, ami innen logikusan jön. Olvasom. Tehát Római Levél, első fejezet, 24-es verstől. Ezért Isten átadta őket szívük vágyainak, a tisztátalanságnak, hogy maguk becstelenítsék meg testüket, mint olyanok, akik fölcserélték Isten igazságát a hazugsággal, és inkább tisztelték meg, szolgálták a teremtményt, mint a teremtőt, aki mindörökké áldott. Amen. Na most így erkölcsi romlásról szólva, Pál első helyen említi a női és férfi homoszexualitás megjelenését, majd további brutális bűnöket vet az emberek szemére, a 28-as verstől. Ahogy ők nem méltatták Istent arra, hogy megtartsák ismeretükben, úgy Isten is ráhagyta őket méltatlan értelmükre, hadd tegyék azt, ami nem való. Telve is vannak mindenféle igazságtalansággal, rosszasággal, kabzsisággal, romlottsággal, telve irigységgel, gyilkossággal, viszálykodással, csalással, gonosz lelkűséggel, árulkodók, rágalmazók, Isten előtt gyűlöletesek, gyalászkodók, kevélyek, kérkedők, fortélyos gazok, szüleikkel szemben engedetlenek, ostobák, megbízhatatlanok, szívtelenek, könyörtelenek. Hú! Jól lehet, felismerték, nem értették meg Isten igazságosságát, hogy akik ilyeneket tesznek, méltók a halálra. Mégis nem csak megteszik, hanem az így cselekvőkkel egyet is értenek. Pál tehát három szakaszát látja a folyamatnak, és ma mi azért látnánk itt még egy negyediket is, a bűn megideologizálásának és szégyentelen propagálásának a szakaszát, e szavakban, hogy az így cselekvőkkel még egyet is értenek a gonoszok. Jó. Minden esetre kialakult az az állapot, amelyet a 14. Zsoltár ilyen szélsőséges szavakkal ír le, hogy mindnyájan elhajlottak, egyaránt megromlottak, nincs ki jót cselekedjék, nincs csak egy sem. Nincs egyetlen igaz ember a földön. Minden ember bűnös, egy sem igaz. Na, hát azért ez ugye nagyon-nagyon erős kijelentés. De figyeljük meg a lényeget. A Zsoltárban nem az emberi szerző véleménye ez, hanem Isten véleménye az emberekről. Úgy van ott, hogy Isten letekint, és akkor ezt látja. Ő látja úgy, hogy mind elhajlottak, ő látja úgy, hogy mind megromlottak, ő látja úgy, hogy nincs, aki jót cselekedjék. Mindez tehát Isten szerint, az ő mércéje szerint van így. Miért? Hát azért ezt nézzük meg. Az ember minőségének, rossz, avagy jó voltának van egy isteni szemlélete, meg van egy emberi szemlélete, és a kettő nem esik egybe, különböznek. Pál apostol a római fejezet, a római levél harmadik fejezetében idézi a 14-es Zsoltárnak eme lesújtó sorait, akkor, amikor azt fejtegeti, hogy mindenki rászorul az Isten kegyelmére. Mivel mondja, nincs a földön olyan ember, akit Isten valóban tökéletesen igaznak tarthatna a saját mértéke szerint. Nincs igaz egy sem. Minden élő ember, zsidók, pogányok egyaránt megromlottak. Figyelem, nem egyformán, nem, de egyaránt. És ahhoz, hogy ez a helyzet, ez megváltozzék, hogy az ember elnyerje Isten tetszését, mindenki, zsidó pogány, rászorul az ő kegyelmére, szabadítására, megváltására. Egyedül nem megy. Hát nézzük csak, hogy miért nem. Isten tetszésének, így az örök élet elnyerésének feltétele, egyetlen feltétele van, a törvény betöltése. Mégpedig az isteni mérce szerinti betöltése, vagyis a teljes törvényt kell betölteni. Egy és kettő pedig, hogy tiszta belső indítatásból, ami minden énes, önző emberi szemponttól mentes. Úgy kell betölteni. Ne lopj, mondja például a törvény. És Isten ezt úgy érti, hogy soha, és semmit, és semmi körülmények között, és gondolatban sem, vagy mulasztással se lopj. Ez a törvény tökéletes betöltése, és pont ez az, amire a bűneset után önerőből senki sem képes. Ezt annyira csodásan mondja az Izajás próféta 64. fejezet 4-es verstől. Azt mondja, ami minden igazságunk, tehát minden emberileg tekintett igazságunk, olyan, mint a szennyes és megfertőzött ruha. Bármi nemes egy cselekedet, az mindig át van szőve valami öntudatlan, zsigeri énességgel, önigazultsággal, dicsvágyjal, stb., amiről mi persze tehetünk is, meg nem is tehetünk, mert egyszerűen ilyen a bűn utáni emberi természet. Bármilyen istenes, meg vallásos is egy cselekedet, soha nem egészen, nem maradéktalanul Isten és Krisztus áll a legbelső szándék középpontjában, hanem ott van az én is mindig. Persze, persze, senki nem olyan rossz, mint amilyen rossz lehetne. És így gondolkodik az ember. De senki nem is olyan jó, amilyennek lennie kellene. Így gondolkozik az Isten. Ez az ő mércéje. És hát akkor ugye ez nem maradhat így. Nem. Ugyanezt fogalmazza meg Jézus is a hegyi beszédben, a Máté 7. fejezet 11-es versben, döbbenetes, amit mond. Habár ti rosszak vagytok, mégis tudtok jó ajándékot adni gyerekeiteknek. Mert nagyon tömör és nagyon zavarba ejtő. Ti emberek, mondja az Úr, tudtok jót tenni. Oké, nem vitatom. Sok és nagy jókra vagytok képesek. És eközben rosszak vagytok. Magyarul nem vagytok úgy jók, hogy csak jók lennétek. Nem vagytok mindenestül velőtökig jók. Tökéletlen, gyenge, ingadozó, rosszal kísérthető a ti jellemetek, emberek, Isten szemével nézve. Nem vagytok szentek, ahogy ő szent, és ahogy kérte, hogy legyetek szentek, mert én az Úr szent vagyok. Hát nem. Például elnézést a személyeskedésért, de most, amikor készítem ezt az elmélkedést, akkor ugye Isten dolgaival, igéjével foglalkozom, de szép dolog. Célom Isten dicsősége, és embertársaim, a majdani hallgatók szolgálata. Ez is szép dolog. Csak hogy tudom, hogy eközben a lelkem legmélyén mindezek mellett ott van ravaszul meglapulva valami más is, egyfajta exhibicionizmus, önmutogatás, tetszésvágy, hiúság. Szeretném, ha minél többeknek tetszene, amit csinálok, és elismernék például a Facebookon, amikor az elmélkedést ugye beharangozzuk, hogy hát mennyi lájkot kapok én, ezt nagyon figyelem. És bánt, ha örül, ha keveset, és örülök, ha sokat. És így tovább. Szóval Isten és embertársaim szolgálata a vezérlő szempont, és őszinte. Amellett, de amellett még mennyi minden lehet bennem, ami nem az, ami nem jó, és amiről még csak nem is tudok. Szép munka ez. Mégis van benne valami az izajási megfertőztetett ruhából. Erre mondja az első János levél. Első fejezet, igen, első fejezet 8-as vers. Ha azt állítjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat vezetjük félre, és nincs bennünk igazság. És nem tudunk ezen változtatni. Csak Isten tud. Mert János ugyanis így folytatja. De ha megvalljuk bűneinket, akkor, mivel ő jó és igazságos, megbocsátja bűneinket, és minden igazságtalanságtól megtisztít minket. Mindaz, amit eddig elmondtam, kedves hallgatóim, amit a 14. Zsoltár elmondott, hogy mindnyájan elhajlottak, egyaránt megromlottak, nincs, aki jót cselekednék, nincsen csak egy sem. Szóval ez, mindez nem jelenti azt, hogy aki egész élete végéig sem lesz tökéletessé Isten mértéke szerint, hanem hát ilyen emberi és isteni szempontokat egyszerre követő, elegyes lelkületű marad, mint például én is, hogy akkor az most már egyáltalában nem is üdvözülhetne. Ugye szó sincs róla. Az egyház ilyet nem tanít, de miért nem? Mert a Biblia sem tanít ilyet, és a Zsoltárban sem ezt látjuk. Hanem azt, hogy Isten, amikor úgy mond, letekint az égből az emberek fiaira. Nem feltétlen tökéletes szentek után kutat. Nem ez van ide írva. Hanem olyanok után, akik keresik őt, akik minden gyöngeségük, hibájuk ellenére úton vannak ő felé, akik az ő akaratát kutatják, azt, hogy milyen úton akarja vezetni őket, hogy mit tanácsol nekik egy-egy élethelyzetben, hogy milyennek látja az ő jellemüket, és így tovább. Szóval keresőkre vágyik az Isten. Ugyanis hát miért? Azért, mert ő képes akár a testi halál után is valamilyen módon, amiről fogalmunk sincs, tisztító tűznek nevezzük, de nem tudjuk mi az, szóval képes megtisztítani azt, aki erre még rászorul. Mert az alapelvben nincs mese. Vele teljes közösségre, ami az örök élet, csak tökéletes állapotban léphetünk. Tehát lehet, hogy tisztításra szorulunk még. Már most, aki szereti Isten, az a minimum, hogy már itt a földi életben igyekszik vele minél szorosabb kapcsolatba kerülni. Törekszik olyan lenni, mint a fia Jézus Krisztus. Törekszik, itt a hangsúly. Törekszik szent lenni. Törekszik tökéletes lenni. Törekszik még akkor is, ha tudja, hogy a földi életében ezt a tökéletességet nem tudja elérni, mert hisz nem tudja. Mit látunk tehát? Azt látjuk, hogy a Biblia egyrészt nagyon szigorú, penge éles, akár szélsőséges is, amikor az ember bűn utáni egzisztenciális állapotáról, katasztrofális helyzetéről van szó. Hát, mint itt is, nincs igaz egy se. Tehát penge éles. Minden hajlottak, nincs, aki jót cselekedjék, nincs sem. Hát ez egy rémregény. Másrészt, Ugyanennyire radikális a Biblia akkor is, amikor Isten mindennek ellenére való szeretetének és kegyelmének, mindenkinek kiterjedő föltétlenségéről beszél. Őt keressétek, ez a Zsoltár lényege. Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóim, Dér Katalint hallották, ámen.
Zengés ünnepe. Dér Katalin műsorát hallották.